Eredményes élettalálkozó 2011. január 28-a. A modern kor leplezetlenül. Van-e jövőd az új világrendben? 15. rész. Szientológia 2. rész. Teljes és végleges szabadulás.
Múltkori alkalommal az egy negyedéig, egy harmadáig jutottunk. Én sokkolva érzem magam egy kicsit így a Gyuri meg a Sanyinak a az előadása után. Ilyen ámulatos csoda, hogy így Isten összefűzi a dolgokat. Tehát nem tudom, figyeltétek, hogy az alázatról, Gyurit, a megbocsájtásról, hogy Sanyi a megbocsájtásról beszélt, én úgy éreztem egy kicsit, hogy így mindent elmondtunk, amit lehet a szientológia témakörében. Ilyen ámulatos, úgyhogy... Fogom én is említeni, de csak az említés szintjén ilyen tényszerű adatként az alázatot meg a megbocsájtást, de hogyha ha nem hallottad a Sanyinak az előadását meg a Gyuriét, akkor mindenképpen hallgass meg. Jó, múltkori alkalommal csak egy rövid ilyen áttekintés, összefoglalás. Ugye beszéltünk a szientológiának az eredetéről meg a történetéről egy kicsit, a terjeszkedéséről, arról, hogy hogyan lehet bekerülni, emberek hogyan kerülnek kapcsolatba a szientológiával, és egy kicsit így említettük a tanítását, és talán a lényeg, hogyha emlékeztek, akkor az volt, arról beszéltünk, hogy ez egy gnosztikus tanítás, és nem tudom ki az, aki itt volt múlt alkalommal. Emlékeztek, hogy ezt a képet használtuk, a hagymát. Az egész olyan, mint a hagymának a rétegei, hogy ahogy haladsz előre is ismered meg, mint ahogy a hagymának a rétegeit fejted le, és jutsz egyre beljebb és beljebb. És gyakorlatilag van egy titkos tudás, ami elrejtve van a közepén, a hagyma mélyén. És a legfelső szinten pedig olyan tudással, olyan információval találkozol, ami egy pragmatikus szinten is hihetetlenül használható, bölcs, rengeteg hasznos tudás az üzleti élet területén, marketing, kommunikáció, stb., ami hihetetlen értékes és hasznos. És úgyhogy azt mondtuk, hogy ezért nem mellett a jelenség mellett nem mehetünk csak úgy el, hanem oda kell rá figyelni, nem intézhetjük csak úgy el, hanem ha valaki ezzel először találkozik, bizony elsőre még egy értéket is talál benne. Tehát ezért van az, hogy értelmes, intelligens emberek is megragadják ezt a lehetőséget, és kapcsolatba kerülnek vele. Viszont ahogy fejtjük le a hagymának a különböző rétegeit, úgy ez a tanítás szép lassan, fokról fokra kezd el egy picit megváltozni, és a végén egy teljesen más irányt találunk, mint amiben indultunk. És ma pedig szeretnék tovább menni, és kicsit erről a gondolkodásmódot, ezt a fajta világképet, gondolkodásmódot, egy-egy elemét szeretném egy picit szembeállítani a valósággal, a valóság tényeivel, hogy egyszerűen lássuk a kontrasztot, és utána pedig szeretném, hogyha egy picit megnéznénk a Biblia fényében, a Biblia tanításával, a Biblia világosságában egy-egy aspektusát ennek a tanításnak. Arra gondoltam, hogy imádkozzunk egyet, és kérjük meg Istent, hogy ő tanítson bennünket, és ő adjon nekünk bölcsességet is, és felismerést. Mindenható Istenünk, itt vagyunk ma előtted, és köszönjük neked ezt a helyet. Köszönjük, hogy itt mindig tőled hallhatunk. Köszönjük neked Gyurit és Sanyit, akik az igazság beszédét szólják, a te ígédet. Azt az ígét, ami felismerést ad nekünk, ami megszabadít bennünket. Köszönjük, ahogy rajtuk keresztül szóltál már nekünk az alázatról, a megbocsájtásról. És kérünk téged, Urunk, hogy legyél itt velünk most, hiszen mindannyian szomjazó lények vagyunk, kereső emberek vagyunk. A lelkünknek vannak szükségei. olyan szükségei, amire válaszokat kell találnunk, olyan kérdéseink, amikre válaszokat kell találnunk, amit hiszem azt, hogy csak te tudsz megelégíteni, csak te tudsz válaszokat adni. Uram, és kérünk arra, hogy te tégy egy lépést felénk ma is, és adj felismeréseket, adj válaszokat, és te taníts bennünket. Add a te ígédet és a te bölcsességedet nekünk ma. Az Úr Jézus nevébe kérünk. Amen. Tehát ahogy arról beszélünk, hogy egy világképet, ennek bizonyos aspektusait megvizsgáljuk, szembeállítjuk a valósággal, az első fontos gondolat, hogy ha beszélsz valakivel, bárkivel, akinek van egy világképe, ami esetleg nem egyezik a te világképeddel, esetleg eltérések vannak, akkor mi lehet ilyenkor a célod? És az első, ami biztos, hogy nem kell cél legyen az, hogy te meggyőzz valakit. Nem kell cél legyen az, hogy te vitatkozz egy világképről, vagy te megnyerj egy vitát. Különben is meggyőzni nem lehet senkit. Az embereknek általában vannak saját meggyőződéseik, amihez ragaszkodnak. És ezt te nem tudod valakinek a kezéből kiütni. Nem tudsz valakit meggyőzni. Egyedül azt tudod tenni, hogy ha valaki keres, akkor tud segíteni neki abban, hogy olyan dolgokat adj neki, amivel segítesz neki abban, hogy ő maga egy saját felismerésre jusson. Hogyha esetleg neked van egy világképed, ami egy másik világkép, akkor tudd, hogy nem számít az, hogy kinek van igaza. Ez a dolog nem arról szól, hogy kinek van igaza. Ami számít, az te vagy. Te vagy az, aki számít. Az a te életed fontos. És szeretünk téged, és fontos vagy. A Biblia azt mondja, hogy az emberi élet értékes. A Biblia és Isten azt mondja, hogy egyetlen egy lélek többet ér, mint az egész világ. Isten így gondolkozik az emberről. Úgyhogy ez az, ami számít. Úgyhogy kérlek, hogyha egy világképről, egy filozófiáról beszélünk, akkor mindig ebben a megközelítésben lásd. Múltkor már beszéltünk egy kicsit a filozófiákról, ugye arról, hogy minden embernek van egy világról alkotott képe. És a minket körülvevő világban vannak olyan dolgok, amelyek láthatóak, amit az empirikus érzékszerveinkkel, a tapasztalatainkkal meg tudunk fogni, és vannak olyan dolgok, amelyek nem láthatóak. És hogy csak néhány dolgot mondjak, azt hiszem, hogy az életünk legfontosabb kérdéseire a válaszokat a nem láthatóba találjuk. Ugye? Tehát üzletemberként megtanultuk azt, hogy a hosszú távú célok alá kell beállítani irányba a középtávú, illetve a rövid távú célokat. És igen, de mik legyenek a hosszú távú céljaim? Egy nagyobb ház, egy nagyobb kocsi, vagy egy sikeresebb élet? Hogyha valaki a céljait kitűzi, akkor hiszem azt, hogy ha valaki gondolkodik, egy gondolkodó ember előbb-utóbb el kell jusson oda, hogy föltegyen igazán komoly kérdéseket. Az ember előbb-utóbb el kell jusson oda, hogy föltegye azokat a kérdéseket, ami az élet meghatározó kérdései. Miért vagyok itt? Mit keresek itt ezen a földön? Miről szól az életem? Mi az életemnek az igazi célja és az igazi értelme? És emberek válaszokat keresnek erre. Hogyan kéne élni? Hogy érdemes élni? Hogy éljem ma az életemet? Igen, ám, de nem tudom meghatározni azt, hogy ma hogy éljem az életemet, ha addig, amíg nem tudtam választ adni a hosszú távú kérdésekre és célokra. És a legtöbb ilyen kérdésre a válasz a nem látható kategóriában van. Mi az élet értelme? Mi történik velünk a halál után? És hogyha nézzük a különböző világképeket, filozófiákat, és nem csak a szientológiáról beszélek, hanem bármelyikről, atyakontrolltól kezdve egy csomó-csomó világképet nézünk, minden világkép hasznos tanácsokat próbál adni nekünk arra vonatkozóan, hogy ma hogyan éljük az életet, hogy hogyan érdemes élni az életet. És én nagyon sokáig úgy voltam, mint ahogy sokan, nagyon sok ilyen embert látok, hogy mindenben belekóstol, mindent meghallgat, és mindenből megpróbálja kivenni azt, ami számára hasznos. Mert bölcs dolgokat hallunk arról, hogy hogyan éljünk, hogy éljük az életünket. Igen, ám, de én azt vettem észre, hogy minden egyes ilyen világkép azt a tanítást, ami arra vonatkozik, hogy ma hogyan éljük az életünket, ezt meríti egy világképből. Egy olyan világképből meríti, amely világkép megmagyarázza a világ végső okát, ami egy végső magyarázatot ad az életre. És megmagyarázza azokat a kérdéseket, amelyeket nem látunk. Azokat, hogy honnan jöttünk, és hogy hová tartunk. Mi történik velünk a halál után. Mert hogyha az élet csak annyi, amennyit az evolúcionista, materialista világkép tanít, csak ez a 60-70-80 esztendő, és utána mindennek vége, kihúznak, mint egy televízió, amit kihúzol a konnektorból, és vége, akkor legyünk hedonisták, nem? Akkor ezt a pár évtizedet, ami itt van nekünk, ezt élvezzük ki. Együnk, igyunk, szexeljünk, menjünk moziba, és élvezzük, nem? De mi van akkor, hogyha az élet többről szól, mint ez a 60-80 év? Mi van akkor, hogyha van utána valami? De ugye ezt egyikünk se látja, hogy mi van utána. Tehát kéne tudnunk, és különböző magyarázatokat hallunk erre. Különböző világképek másképp magyarázzák az élet lényegét. És azt gondolom, hogy van itt egy nagyon fontos gondolat. Hiszem azt, hogy mindannyian olyan mértékben tudunk teljes életet élni, amilyen mértékben a világról alkotott képünk, vagyis a filozófiánk, amilyen mértékben egyezik a valósággal. Ugye, mert a valóság tényei azok állandóak. Ha te azt mondod, hogy a halál utáni történésekre, hogy van reinkarnáció, én meg azt mondom, hogy nincs reinkarnáció, akkor biztos, hogy valamelyikünk téved. Ha neked igazad van, akkor én tévedek. Ha nekem van igazam, akkor te tévedsz. Igaz? Tehát a valóság tényei azok állandóak. Ha Istenről beszélünk, és te azt mondod, hogy Istenről, mint a valóságunk végső okáról, és te azt mondod, hogy Isten egy személytelen, kozmikus energia, én meg azt mondom, hogy Isten egy személyes lény, egy szerető lény, aki érez, szeret, megbántódik, megbocsájt, aki egy személyes lény, te meg azt mondod, hogy egy kozmikus energia, a kettő egyszerre nem lehet igaz. Ha neked igazad van, akkor egész biztos, hogy én tévedek. Ha nekem igazam van, akkor egészen biztos, hogy te tévedsz. Lehet egy harmadik változat, hogy valami harmadik változat van, és mind a ketten tévedünk, de a kettő egyszerre nem lehet igaz. Na most, mivel az életünk kérdéseire adott válaszoknak egy része a nem látható kategóriába esik, ezért tehát mindannyiunknak a világképe valamilyen mértékben eltér a valóságtól. És ha valakinek a világképe drasztikusan eltér a valóságtól, arra mit szoktunk mondani? Azt mondjuk, hogy idióta, nem? Vagy bolond. Ezeket az embereket zárják be a álshegyre, nem? Aki azt gondolja magáról, hogy ő Mátyás király, konzervdobozt húzza maga után, és azt mondja, gyere kiskutyuskám. Tehát a világról alkotott képe látványosan eltér a valóságtól. Arra azt mondjuk, hogy bolond. De akinek a világképe csak egy kicsit tér el a valóságtól, az még egy bizonyos társadalmi tűrés határon belül van. De hiszem azt, hogy az életünk olyan mértékben lehet kiteljesedett, amilyen mértékben a világképünket hozzáigazítjuk a tényekhez. És mivel a tények ezek állandóak, ezért fontos, életbevágóan fontos, hogy a világképünk megfeleljen a tényeknek. Tehát nem elég az, hogy minden filozófiából kiveszem azt, ami nekem jól hangzik, elmegyek egy ilyen szemináriumra, egy olyan tanfolyamra, mondanak valami okosat, kipróbálom, de jó, összeteszem a három ujjamat, és le tudtam parkolni. Szuper! Mit mond ez a filozófia, mit mond a valóság végső okáról? És ez egyezik-e a tényekkel? Úgyhogy fontos, hogy ezt megvizsgáljuk. És ha egy világképről beszélünk, valakivel beszélgetsz, akinek van egy világképe, akkor abban tudsz segíteni, hogy a saját világképét végig gondolod vele. Ugye azt mondtam, hogy embereket nem fogsz tudni meggyőzni. Viszont abban a helyzetben vagyunk, hogy a Biblia tökéletesen írja le a világot. A Bibliát olvasod, és azt látod, hogy az első betűtől az utolsóig fedi azt, ami van, a tényeket. Na most minden olyan világkép, ami nem felel meg a tényeknek, ezt, hogyha valakivel végig gondolod, akkor ez nyilvánvalóvá válik. Nagyon könnyű különböző filozófiákról beszélni, különböző világképekről, úgymond filozófálni, és nagyon sok ember szeret filozófálni, de nagyon kevés ember van, aki hajlandó is a saját filozófiája szerint élni. Mert ebben a világban élünk,
És
lehetetlen. Nem tudunk más filozófia szerint élni, csak a valóságban tudunk élni. A valóság tényeiben kell élnünk. Mondok neked egy egyszerű példát. Az előbb említettük a materialista, evolucionista világképet. Ugye nincs semmi, csak az anyag, nincs lélek, a végtelen teremtő anyag, gyakorlatilag az ember nem más, mint egy gép, biológiai, kémiai folyamatosnak az összessége. Az, hogy te érzel, hogy téged megbántottak, hogy szeretsz, hogy megbocsájtasz, ez nem egyéb, mint a testedben lejátszódó biokémiai folyamatoknak az összessége. Te nem vagy más, mint egy anyag. Ugye, nagyon kevesen vannak ma már, akik még ezt a világképet vallják, de azért van, aki egy ilyen materialista világképpel gondolkodik. De ez csak a filozófiája. Mert valódi materialistaként egyikünk sem tud élni. Belegondoltál abba, hogy ez a világkép, ez a filozófia hova vezet? Hogyha te úgy gondolod, hogy mi nem vagyunk más, csak anyag, akkor te meg én nem vagyunk egyebek, nem vagy egyéb, mint egy gép, igaz? Egy biológiai robot. A halál a vége mindennek. Akkor hogy magyarázod? Hogy kerül ide az erkölcs? Hogy akarsz ítélni jó és rossz fölött? Én tegnap úgy döntöttem, hogy megszabadulok a gépeimtől. A laptopomat bezúztam, a mobiltelefonomat kidobtam a kukába, és most te jössz, veled is végzek. Milyen jogon van neked bármi alapod arra, hogy azt mondd, hogy ez nem helyes? Egy gép az nem ítélkezik helyes és helyes fölött, csak elszenvedi azt, ami történik. Igaz? Ha belegondolsz a materialista, evolucionista világképbe, Hitler, ő volt az, aki élt is szerint a filozófia szerint. Nem? Azt mondta, mit mond az evolúció? Az evolúció azt mondja, hogy a világ, az élet attól fejlődik, attól megy előbbre, hogy az erősek elpusztítják a gyengébbeket, ezáltal a gyengébbek elpusztulnak, az erősek meg fönt maradnak, és ez a fejlődésnek a motorja. Hát akkor éljünk ez szerint. Nem lehetne ezt egy kicsit meggyorsítani, neked van egy pattanásod, te zsidó vagy, te cigány, stb. És megszólal benned, összeszorul a szíved, és azt mondod, hogy nem, állj, ez nem helyes. Megszólal benned egy hang, hogy ez így nem mehet, így nem élhetünk. Ugye? De ha te evolucionista, materialista filozófiával gondolkozol, akkor hogyan szólalhat meg benned egy ilyen hang? Hát ennek a filozófiának ez a következménye. Akkor benned ne szólaljon meg egy ilyen hang. Az evolúció elmélet az nem gondolkozik erkölcsről, csak célszerűségről. Az erősebb, akit képes túlélni, az marad fönt. Tehát ez az a mód, amivel egy adott világképet végig gondolva annak a világképnek a következtetéseit, hogy hogyan kéne élnünk, ha elszerint a világkép szerint élnénk, akkor azt látjuk, hogy ez ütközik a valósággal. És a legtöbb világképpel ez ugyanígy, hogyha ezt végig gondolod, akkor látod, hogy szembeáll a valósággal. Itt szeretnék beszélni egy kicsit két filmről. Két olyan filmről, ami az elmúlt években talán az üzleti gondolkodásmódot is eléggé meghatározta. És habár ez a két film nem kapcsolódik szervesen a szientológiához, mégis egy olyan gondolkodásmódot tanít és sugall, egy olyan New Age-es gondolkodásmódot, ami a mai modern ember gondolkodásmódját teljesen átszövi. És az egyik ilyen film ez a Mi a csodát tudunk a világról, és a másik pedig a Secret. Nem tudom, a Secret című film. Ki az, aki látta ezeknek a filmeknek valamelyikét, vagy akár mindkettőt? Jó, akkor tudjátok, hogy miről beszélek. Múlt héten beszéltünk a hazugság természetéről. És ezt fontos még egyszer ide tennem egy picit. Azt mondtuk, hogy a hazugság nem az, amikor valami nyilvánvalóan ellentmond a tényeknek. Mert amikor valami nyilvánvalóan ellentmond a tényeknek, azt viccnek hívjuk, nem hazugságnak. Senki nem hinné el. A hazugság éppen attól hazugság, hogy nagyon jól hangzik, nagyon jól van csomagolva, 99%-ban bölcs, értelmes, okos dolgokat tartalmaz, és közé van csöpögtetve 1%-ban, vagy még kevesebb mértékben egy ferdítés, ami aztán az egészet egy hamis alapra állítja. De mivel ez csak csöpögtetve van közé, és az egész körítés, a 99% annyira értelmes, annyira bölcs, megnyitja a füledet, megnyitja az elmédet, hogy befogadod, és nem veszed észre, hogy az a közé csepegtetett hazugság, az is becsúszik az igaz, a bölcs dolgokkal együtt. És aztán ez a becsöpögtetett hazugság, ez az egész gondolatot megmérgezi, és az egészet egy hamis alapra állítja. És azt gondolom, hogy ez a két film, ez két hihetetlenül mérgező film. Mind a két film egy bődületes hazugságot tanít, ami elsőre nem látszik és nem nyilvánvaló. Megnézed a filmet elsőre, és azt mondod, hú, ez milyen bölcs dolgokat tanít. És tényleg így van. Első ránézésre, mert 99%-ban jó dolgokat tanít, de egy hamis alapon. És a két film kicsit a gondolatok hatalmáról beszél. Arról, hogy az elménknek, a gondolatainknak milyen hihetetlen hatalma van, hogy milyen módon tudjuk megváltoztatni a világot a gondolatainkkal. Viszont végül mind a két film azt tanítja, hogy mindenkinek az az igaz, amiben hisz, és hogy vigyázz a gondolataidra, mert a gondolataid teljes mértékben megszabják a valóságodat, tehát a valóságod az nem más, mint a gondolataidnak a kivetülése, és ezáltal gyakorlatilag objektív igazság nem is létezik. Most a gondolatoknak óriási hatalma van, óriási ereje van. Erről a Biblia is beszél. Én magam hiszek a gondolatoknak az erejében. És azt gondolom, hogy a gondolataink azok szavakat eredményeznek, a szavak tetteket, a tettek szokásokat, a szokások egy jellemet, és a jellemmel pedig egy sorsot tudsz aratni. Tehát felelősséged van abban, hogy hogyan gondolkozol. Minden gondolatodnak, szavadnak és tettednek van egy következménye. És aki ezt nem ismeri föl, az tényleg egy cselekvőképtelen ember. Ha valaki ezt fölismeri, az képessé válik arra, hogy akár az életét is egy bizonyos szinten, egy bizonyos mértékben tudja alakítani. És emlékszem arra, amikor még 1990 előtt, az azt megelőző 40 évben egy olyan rendszer volt, amiben azt tanították nekünk, hogy gyakorlatilag az emberek egy felelősség áthárításba éltek. Majd az állam gondoskodik, majd a köz, és a legtöbb ember úgy élt, hogy otthon ült egy lakásban, nézte a tévét, és várta a csodát. Az emberek nem hitték el azt, hogy bármit tehetnek az életükért. És a 90-es évek elején, amikor a rendszerváltás megtörtént, vállalkozási lehetőségek adottak, egy csomó külföldi irodalom került be a könyvesboltokba. Bekerültek olyan könyvek, amelyek elkezdték tanítani azt, hogy felelős vagy az életedért, és igenis a döntéseinek van következménye, a gondolkodásmódod ez befolyásolja a sorsodat, az életedet. És emlékszem, én is akkor olvastam először ilyen könyveket, és nagyon sokan nőtünk föl ilyen könyveken, akik azt hittük, hogy nem tudunk változtatni az életünkön, és rádöbbentünk arra, hogy bizony a gondolkodásmódunk, a gondolkodásunknak, a gondolatainknak a megváltoztatása, aznak óriási kihatása van az életre. És fölnőtt egy olyan réteg, egy olyan generáció, akik talán még sikeresek is lettek, mert rájöttek arra, hogy a gondolkodásukkal tudják befolyásolni az életüket. Azonban, az uralkodó rendszernek nem célja az, hogy olyan társadalomban éljünk, olyan emberek legyünk, akik felelősek, akik dönteni tudnak, és akik cselekedni, akik felelősséget vállalnak a saját életükért, és képesek arra, hogy akár megváltoztassák az életüket vagy a világot. Az uralkodó rendszernek az a célja, hogy az ember leginkább cselekvésképtelen legyen, és a tömeggel együtt irányítható legyen. Úgyhogy van egy ilyen harcmodor, talán a cselgáncsban, vagy valamelyik ilyen küzdősportban, biztos hallottatok már róla, ismeritek azt, amikor az ellenfélnek a lendületét kihasználva fektetnek valakit a földre. Sokkal kevesebb energia kell ahhoz, amikor az ellenféltől jön egy ütés, akkor ezt a lendületet megfogva, és ezt a lendületet tovább folytatva teszik az ellenfelet a túloldalon a földre. És ma ezzel a New Age-es gondolkodásmóddal egy kicsit egy ilyen történik. Ez a két film, ez ugyanezt csinálja. Ugye a régi rendszerben az emberek nagy többsége azt gondolta, hogy nem tud felelősséget vállalni az életéért. Fölnőtt egy sikeres réteg, aki megtanulta azt, hogy a gondolkodás módjával tudja befolyásolni az életét, a környezetét. És ezt, akik ezen nőttek föl, akik kezdetben csak ilyen könyveket, meg ilyen információkat kaptak, az úgymond pozitív gondolkodásról, majd erről még fogok itt kicsit kitérni, hogy nézz szembe a tényekkel, és igenis tudsz változtatni az életeden, a gondolataiddal meg tudod változtatni az életedet. Ezeket az embereket most a saját lendületüknél fogva ebben a tanításban tovább viszik, és a túloldalon viszik a földre, azzal, hogy azt tanítják nekik, hogy tulajdonképpen az egész világon minden a gondolataidnak a következménye. És a gondolataiddal nem csak a saját tetteidet, cselekedeteidet, szokásaidat, jellemedet és sorsodat tudod irányítani, hanem a gondolataiddal mindent tudsz irányítani. Csak gondolj, a gondolataid hullámokként elindulnak ki az univerzumba, és majd bevonzák az univerzumból az annak megfelelő rezgésszámú valóságot. Ki az, akinek ismerős ez, amiről beszélek? Ismerős. Jó, tehát a dolog onnan indult, hogy a gondolataimnak semmi hatása nincsen, rájöttem, hogy van, majd a túloldalon földre visznek azzal, hogy azt tanítják, hogy mindent én irányítok. Tudod miért? Mert ez a két film egyetlen egy fontos tényt hallgat el. Zseniálisan bemutatja azt, hogy a gondolatok az elmébe hogyan működnek, hogyan alakítanak ki szokásokat, hogyan alakítanak ki jellemet. Csak egy tényt mulaszt el megemlíteni. Azt, hogy a világban levő dolgok a hozzánk való viszonyulásuk alapján két külön kategóriába oszthatók. Van egy kategória, ami a mi hatalmunk alatt van, amit Isten a hatalmunk alá rendelt, amin képesek vagyunk változtatni, amit meg tudunk változtatni. Csomó-csomó dolog tartozik ide. És van egy olyan kategória, amit nem tudunk megváltoztatni. Jó? Tehát a dolgoknak van egy kategóriája, amit megváltoztathatunk, átrendezhetünk, és van egy kategóriája, amit csak elfogadni tudunk, és alkalmazkodnunk kell hozzá. És az egyik oldalon álló ember, aki felelősségáthárításban él, nem vesz tudomást egyik kategóriáról se, nem vesz tudomást arról se, hogy egy csomó dolgot megváltoztathatna. Majd amikor rádöbben arra, hogy a gondolataival egy csomó mindent meg tud változtatni az egyes kategóriában, akkor utána elkezdi elhinni azt, hogy igazából mindent ő változtat meg, és a két kategóriát összemossa. Ez a film erről az egyetlen dologról nem tesz említést, hogy ez a két kategória létezik, és úgy tanít, mintha minden az egész világon pusztán a te gondolataidnak a kivetülése lenne. Na most, ha valaki nem tud a két kategória között különbséget tenni, aközött, hogy mit változtathatok meg, és mit nem. Az ember elveszett ember. Az ember az energiáját, az értékes energiáját, amivel létrehozhatna, amivel cselekedhetne, azt haszontalan dolgokra pocsékolja. És Assisi Szent Ferencnek volt egy imája, nem, azt hiszem, hogy neki, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, ami nagyon jól összefoglalja ezt. Így hangzott ez az ima, hogy Istenem, adj erőt ahhoz, hogy meg tudjam változtatni azt, ami megváltoztatható. Adj türelmet és alázatot, hogy elfogadjam azt, amit nem tudok megváltoztatni. És a legfontosabb, Istenem, kérlek, adj bölcsességet, hogy ezt között, a kettő között mindig különbséget tudjak tenni. Úgyhogy azt hiszem, ez egy fontos dolog, hogy meg tudjuk különböztetni ezt a két kategóriát. És mondom, ez nem kapcsolódik szervesen a szientológiához, de a szientológiai gondolkodásmódban ez ugyanígy benne van, ez a gondolatmenet, hogy objektív igazság nem létezik, és mindenkinek az igaz, amiben hisz. Hallottátok már ezt, hogy mindenkinek az igaz, amiben hisz. Segítenétek nekem? Tudna valaki adni nekem egy 10 000-est? Segítsetek ki, ne akadjunk itt meg egy pillanatra. Dulo Attila, nem tízet. Köszönöm. Köszönöm szépen. El is tettem, mehetünk tovább. Ez így rendben van. Szerintem ez az enyém. És szerintem ez így jó. És így helyes. Most lehet, hogy te azt gondolod, hogy ez helytelen volt, meg mindenki előtt ezt így eltenni, és kijelenteni róla, hogy ez az enyém, és ez így helyes. De hát mindenki az igaz, amiben hisz, nem? Szerinted ez így helytelen? Én szerintem meg helyes. Jó, tehát ez egy olyan pont, ami lehet, hogy fájdalmas egy kicsit, de szemléletesen ütközteti egy gondolkodásmódnak az, filozófáljunk arról, hogy hogyan működik a világ, ütközteti a tényekkel. Oké, ha így gondolkozol, akkor éljünk is így. Éljünk ezt szerint a gondolkozásmód szerint. Ha tényleg a gondolataid teremtik a valóságot, ha tényleg az igaz, amiben hiszel, akkor próbálj meg éjszaka korom sötétbe, egy sötét erdőbe teljes erővel rohanni. Vagy egy sötét szobába, éjjel fölkelsz, korom sötét a szoba, kint vannak a székek, meg a bútorok, és rohanni a kijárat fele. Teljes erővel. Abban a szent hitben és meggyőződésben, hogy szabad a pálya. Sikerülni fog? Nem fog sikerülni. Tehát a világ nem alakul át a gondolataidnak megfelelően. Egy objektív valóságban létezel, és neked meg kell ismerni a tényeket. Tehát mielőtt rohanni kezdesz, előtte föl kell kapcsolni a villanyt. Világosság kell beáradjon ahhoz, hogy lásd, hogy milyen akadályok vannak előtted. A tények ismeretében már szaladhatsz. És akkor el tudod dönteni, hogy mi az, amit átugrasz, mi az, amit kikerülsz, de alkalmazkodnod kell a valósághoz. Próbálj meg üzletemberként, vállalkozóként nem tudomást venni az APEC-ről. Megpróbáltad? Fájdalmas lesz. Vannak szabályai ennek a világnak, amit nem te alakítasz. És bizony, sok dolgot te alakítasz, nagyon rengeteg dolog. És hiszem, hogy a legtöbb ember inkább alulbecsüli még mindig azt, hogy mi az, ami fölött neki hatalma van. Nagyon sok dolog fölött hatalmad van, és tudsz rajta változtatni, de az az ember cselekvőképes, és az az ember tud teljes életet élni, amely összhangban él a valóságban, amely ismeri a valóság tényeit, amely hajlandó elfogadni a valóság objektív tényeit, és ezzel tud összhangban élni. Ez olyan, mint a sötétbe futni azzal a szent meggyőződéssel, ez olyan, mint a pozitív gondolkodás. Nem? Régen azt hallottuk, hogy a pozitív gondolkodás arról szól, hogy nézz szembe a tényekkel, és aztán keresd meg az optimális megoldást. De ma azt halljuk, hogy ha rumli van a szobádban, akkor ez nem fog megváltozni attól, hogy becsukod a szemed, és vizualizálsz, szép rend van a szobámban, milyen szép rend van a szobámban. Vagy egy csomó dolog van, amit nem tudsz változtatni, az idő például. Telik az idő, van itt 60-80 éved, nem tudod visszafordítani. Az időjárás. Most tél van, és esik a hó. Próbáld meg vizualizálni, hogy nyár van, meleg van. Nincs még? Gyert, segítsetek, csináljuk együtt, legyen meg a kritikus tömeg, együtt. Mindenki vizualizálja, nyár van és meleg van. Nem fog menni. Jó, tehát van ez a két kategória, amire figyelned kell. És a pozitív gondolkodás amúgy egy értelmes gondolat. Én mikor először találkoztam vele, akkor egy nagyon negatívan gondolkodó ember voltam. És felfedeztem, hogy az élet mennyivel élhetőbb, ha az ember pozitívan gondolkodik. Aztán kinyitottam a Bibliát, és azt találtam, hogy a Biblia a legpozitívabb könyv. És a világi pozitív gondolkodás, ez a filozófia, ami azt mondja, hogy a gondolataid teremtik a valóságot, pusztán gondolkoz pozitívan, gondold úgy, hogy minden jó lesz, és ettől tényleg jó lesz, ez olyan, mint egy ópium. Tehát ha már nincs rend a világodban, ha már bajba vagy, legalább gondolkoz pozitívan. Legalább gondolkozz úgy, hogy minden jó lesz, és ez önmagában létrehoz valami eredményt. Ugye napról napra jobban és jobban érzem magam, mint Münchhausen bárhol, aki megpróbálja kihúzni magát a saját haján elfogva. Igen, legyél pozitív, de a Biblia alapján. Máté 6.33 azt mondja, hogy ne aggódjatok, keressétek először Isten országát és igazságát, és mindez ráadásul megadatik néktek. Tudod, mikor először kezembe került a Biblia, egy 6-7 évvel ezelőtt, és elkezdtem olvasni, és elkezdtem meghallani azt, hogy Isten miről beszél benne, mert gyerekkoromban is került a kezembe, csak egy vallásos képpel néztem rá. Egész gyerekkoromat úgy töltöttem, hogy az egész kereszténységről az volt az elképzelésem, hogy ez valami vallásos külsőség, egy szabályrendszer, amit be kéne tartani. Én 20 éves korom körül úgy indultam el a világba, hogy a kereszténységről egy olyan képem alakult ki, hogy ez a legdestruktívabb vallás a világon. Mert csak egy halott szabályrendszert láttam. És 7 évvel ezelőtt kezembe került a Biblia, az apologetika, amivel egyrészt megértettem, hogy ez tényleg az igazságot tartalmazza, elkezdtem olvasni, és azt láttam, hogy ez alapot ad egy valódi pozitív gondolkodásra. Azt láttam, hogy ez a könyv, ami leírja a valóságot, arról beszél, hogy biztonságban vagyok tényleg. Arról beszél, hogy nem valahol a galaxis végén apró porszemek vagyunk, hanem a mindenható Isten szeme fénye. Aki szeret, aki személyesen engem ismer, gondoskodik rólam és szeret. Aki azt mondja, hogy ne aggódj, keresd először Isten országát, és minden egyéb ráadásul megadatik néked. És én üzletember voltam, célokat tűztem ki, vállalkozásokat építettem, küzdöttem azért, hogy az életemet összerakjam. És egy küzdelem árán elértem bizonyos rendet az életembe. És 7 évvel ezelőtt én ráálltam erre az ígéretre, amit Isten mond. Azt mondja, hogy keresd először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul adatnak téged. És tudod, mit találtam? Egy ámulatos csodát találtam. Azt találtam, hogy Isten a legmélyebb szükségeimre, amire én magam azzal, hogy sikert értem el, hogy pénzt kerestem, hogy vállalkozást építettem, hogy sikeres lettem, ezzel én magam nem találtam választ a legkomolyabb kérdésekre, és Isten békét adott a szívembe. És úgy adott békét, hogy minden egyébről, minden egyebet ráadásként adott. És rájöttem, hogy az élet nem arról szól, hogy a céljaimat vizualizálva küzdök éjjel-nappal azért, hogy elérjem őket, hanem néha egyszerűen csak hátradőlhetek, és hálás szívvel gyönyörködhetek abban, szemlélhetem azt, hogy Isten napról napra hogy hordoz a tenyerén, minden nap. És tudod miért? Mert ez a valóság. És pozitív lettem? Hát hogy ne lennék pozitív? De egy valós alapon. Nem azért, mert nincs másom, és csak minden reménytelen, és már az utolsó reményem az, hogy reggel elmondogatom magamnak, hogy ma is minden nap, napról napra jobban és jobban érzem magam, és közben haláldepressziós vagyok, de várom, hogy ez a mantra, vagy önszuggeszció valahogy átalakítsa a gondolataimat. Nem, hanem azért, mert kinyitottam a Bibliát, először 2 évig tanulmányoztam, hogy ez tényleg igaz, és nem megváltoztatták, meg átírták, tényleg a valóságot írja le, és azt láttam, hogy egy álmulatos biztonságban vagyunk. És még csak egy-két zsoltárokból hadd olvassak. 116. zsoltár egyből, csak egy-két igét pozitív gondolkodáshoz, hogy azt mondja, szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felén fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Ez Dávid, ez pozitív? Pozitívan gondolkodik? Szóval szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felén fordított a fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. És 97. Zsoltárt írtam még ide. 97. Zsoltár első vers. Figyelj, uralkodik az Úr, vigadjon a föld, örüljön a sok sziget. Uralkodik az Úr. Érted? A világ gyakran nem úgy néz ki, mintha Isten uralkodna. Az ember szabad akaratot kapott. Az ember elbukott. Tele vagyunk álnoksággal, tele vagyunk gonoszsággal, tele vagyunk ártó tettekkel, tele vagyunk hibákkal. Néha úgy néz ki, hogy tönkretettük a világot. Isten szabad akaratot adott, türelmes velünk, szeret bennünket, és türelmes azért, hogy nehogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérjen. És hosszan tűr, de az ő kezébe van minden. Érted, hogy a világ az ő kezébe van? Nem csúszott ki a lábunk alól a talaj? Uralkodik az Úr, vigadjon a föld. Miért? Ezért, egy valódi alapon. Mert uralkodik az Úr. Aztán kicsit odébb 98. Zsoltár, 4. vers, azt mondja, újogjatok az Úr előtt, az egész földön. Örvendezve vigadjatok, Zsoltárt énekeljetek. Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel, zengő éneket. 107. Zsoltár. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Érted? A mindenható Isten, aki az egész világ mindenséget teremtette, aki számon fog kérni mindent. Ez a mindenható Isten uralkodik, kezében tartja a világot, a valóság nem csúszott ki az irányítása alatt, és ez a mindenható Isten azt mondja, jó és örökké tart szeretete. Érted? Biztonságban vagyunk. Ezen az alapon valóban lehetek pozitív. következő gondolatban szeretnék egy kicsit tovább menni. Ugye most megnéztük egy gondolkodásmódnak bizonyos aspektusait a valósággal szemben, és szeretném a Biblia fényében megnézni néhány olyan gondolatot, amit a szientológiai tanítás, a szientológiai gondolkodásmódban benne van. És nem lesz teljes részletességű, csak néhány gondolatot emelnék ki, és azt, hogy Isten mit tanít ezekről a dolgokról. És talán azért lesz könnyű dolgom, mert az egyiket a Gyuri, a másikat a Sanyi ámulatosan elmondták, nem is lehetne hozzátenni. De az egyik ilyen, hogy ugye arról beszéltünk, hogy ez egy gnosztikus tanítás, ami azt jelenti, hogy a valódi tudáshoz csak a beavatottak férnek hozzá. Egy titkos tudásról van szó. Egy olyan titkos tudásnak a megismeréséről, amihez akkor juthatsz el, hogyha végigjárod ezt az utat, amit a szientológia hídnak hív, tehát mindig a saját szintednek megfelelő információkat kapod meg, és a valódi, a legmélyebb tudást akkor kapod meg, hogyha végigjártod ezt az egész utat. Ezzel szemben a Biblia és Isten egészen másképp gondolkozik. Ézsaiás 48.16-ban azt mondja Isten, hogy sohasem beszéltem rejtélyesen. Ézsaiás 45.19-ben azt mondja, nem rejtélyesen szóltam a földnek egy sötét helyen, én az Úr igazat mondok, a valóságot jelentem ki. És az elzárt, csak egy szűk csoport számára hozzáférhetőséggel szemben pedig Máté 11.28-ban Isten azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Érted? Van egy mindenható teremtő Isten, akihez nem egy hídon keresztül tudsz eljutni, azon az úton, amin nagy hosszadalmasan dolgozol magadon is, végigjársz, hanem aki azonnal vár téged, és aki azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, jöjjetek úgy, ahogy vagytok. Semmi nem tarthat vissza. János 3.16 azt mondja, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy bárki, aki csak hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Bárki, aki csak hisz. Mi a feltétel? Milyen utat kell végigjárni? Bárki, akinek szüksége van rá, akinek szüksége van Isten szeretetére, akinek szüksége van Isten megbocsájtására, jöhet. 2 Péter 3.9 azt mondja, hogy Isten nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. A következő ilyen rövid gondolat, ez az, hogy biztos hallottátok már, ez nem csak a szientológiában van, hanem egyre több ilyen New Age-es filozófiában megtalálható az a gondolat, hogy az ember eredendően jó. Ezt hallottátok már, ugye, hogy az ember eredendően jó, csak a neveltetés, a körülmények, a világ, a különböző események, amik érték, hogy más embereknek a gonoszságai, az ártó tettek, stb. Az ember ezért a lélek eltorzult, de az ember eredendően jó. De a Biblia egész mást mond, ugye azt mondja Ádám után, az öröklő bűn után, a Róma 3.10-ben azt mondja, hogy nincsen igaz ember, egy sem. Senki. Nincs igaz ember. És ha az ember eredendően jó, nem tudom, hogy ezt tudja nyugodt szívvel kimondani valaki, akinek van már gyereke. Tehát ezt lehet tanítani, amíg nincs gyermeked, de ha megszületik a gyermeked, a világon a legönzőbb lény egy gyerek, amikor megszületik. Amikor megszületik egy csecsemő, semmi nem létezik neki, csak én. Az anyja se létezik. Az anyja az ő meghosszabbítása, akinek pusztán egyetlen egy célja van, hogy a tejecskét, azt az élelemforrást akkor és úgy oda szolgáltassa neki, hogy szüksége van. Aztán, ahogy nő egy gyerek, hallottál egy gyereket hisztizni? Hallottál egy gyereket már azt, hogy ő akar valamit? A gyerek a világon a legönzőbb lény. Hogyan fér ide ez, hogy az ember eredendően jó, csak az élet, meg a nem tudom én micsoda. Jó, igen, persze, erre jön a válasz, hogy már gyerekkorában az is azért rossz, mert hát, hogy az előző életeiben már, ugye, és tehát, hogy már az előző életekből szedjük ezeket a dolgokat. Ez érdekes. Beszéljünk előbb egy kicsit erről, ami múlt alkalommal beszéltünk, az auditálásról, a jóvátétel és az ártó tettek elhagyásáról. Ugye azt mondja, hogy te az életed során követtél el ártó tetteket, amelyekre vissza kell emlékezned, ki kell őket írni, le kell venni a töltéstről, és nem, el kell hagynod az állató tetteidet. És ez a fajta a múltban való visszamenetel, ez egy önmegváltási folyamat, amiben az ember dolgozik magán azért, hogy jobbá váljon. És én azt gondolom, hogy az átó tetteket elhagyni, ez egy jó gondolat. Igen, tehát hagyd el a bűneidet. Hagyd el. De ez nem tudja meg nem történté tenni a múlt hibáit. Éreztél már valaha lelkiismeret furdalást? Történt olyan, hogy valami egyszer csak azt érezted, hogy valamit elszúrtál. Basszus, ezt elszúrtam. Nem kicsit, nagyon. Mondtál valamit, amit nem kellett volna. Utólag rájött, hogy ezt nagyon nem kell. Valakit megbántottál. És érezted azt a lelkiismeret furdalást, hogy tudod, hogy ezt nem tudod visszacsinálni. Magyarázkodhatsz, megpróbálhatod jóvá tenni, de a múltat nem tudod visszacsinálni. Egy drasztikus példa a bűnre, de ha valaki öl, embert öl, hogyan teszed jóvá? Tedd jóvá, hagyd el a bűneidet, de hogyan tudod meg nem történtté tenni azt, amit tegnap csináltál? Nem tudod. Nem tudod kifizetni a hibáidat. Nem tudod. Lehetetlen. Kellett valaki, aki ezt kifizesse. És ahogy Sanyi erről beszélt az előző, illetve ma itt előttünk, hallgass meg. A mindenható Isten, aki minden, ő úgy döntött, hogy ő kifizeti az adósságot. Mi nem tudjuk a sajátunkat kifizetni. Nem tudod meg nem történtté tenni a múlt hibáját. Egyszerűen lehetetlen, mert az idő nincs a kezedben. Elment. Kifolyt a kezeid közül, mint a homok, amiben belemalkolsz, és kipereg. Nem tudod. Nincs rá lehetőséged. Isten az egyetlen, aki ki tudja fizetni. Neki van hatalma hozzá, hogy megbocsássa a bűnöket. És János 14.6-ban Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak én általam. Nincs más lehetőségünk, mert korlátolt emberek vagyunk. Nem tudjuk, olyan adósságunk van, amit nem tudunk kifizetni. Nem tudod a múlt hibáit meg nem történtté tenni. Szükséged van egy megváltóra, szükséged van valakire, aki helyetted elintézi és kifizeti ezeket a hibákat. Mindenki elbukott. Az ön megjobbítási folyamatnak soha nincs vége. Én ismerek olyan embereket, akik eljutottak eddig a clear szintig, és elvileg nincs reaktív elméjük. És tudod, mi történik? Ugyanúgy követnek el ártó tetteket. Ugyanúgy bántanak meg embereket. És ugyanúgy reagálnak. Azt nincs reaktív elme, tehát egy cselekvő lény, és nem reakcióból. Próbálj egy kicsit furán nézni rá. Ugyanúgy reagálnak. Érted? Megbocsátást nyertünk, megpróbálunk megszabadulni az ártó tettektől, a bűneinktől, de ugyanúgy elbukunk nap, mint nap. Újra és újra. Ennek a folyamatnak soha nincs vége. Az önmegjobbításnak. Róma 3.23 azt mondja a Biblia, nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Figyeld, hogy folytatja. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Persze, jó az, hogy dolgozni akarsz magadon, és meg akarod magadat jobbítani. Ez jó, de nem vagyunk rá képesek. Nem tudjuk a múltat meg nem történtté tenni. Mindenki vétkezett, ezért Isten ingyen igazítja meg kegyelméből, miután megváltotta őket a Jézus Krisztus által. Van egy feltétele ennek a szabad akarat miatt. Neked bólintani kell erre. Neked ezt el kell fogadni a szabad akarat miatt. Isten úgy csinálta, hogy kifizette az árat. De nekünk szabad akaratot adott. Nem tolja le a torkunkon. Micsoda méltósága van az embernek. Mondhat nemet még a mindenható Istennek is. Van egy feltétel. Neked erre igent kell mondatni. Az ingyenes, az ajándék ingyenes, de igent kell rá mondani. Hol jön ehhez a megszabadításhoz a reinkarnáció? Az egyik ilyen gondolat. Ugye, hogy dolgozunk magunkkal, aztán jövünk vissza egy újabb életbe, és ott majd megint, és ha elég jól csináljuk, akkor nem tudom én hány élet múlva meg mi történik. Viccálsz? Te ezt élvezed? Hányszor akarsz még így visszajönni? A reinkarnáció egy reménytelen körforgás. Nem tud, tehát láttál olyan embert, aki megszabadult a bűneitől, a hibáitól, az ártó tetteitől? Mutass egyet. Hol látsz egyet? Egy reménytelen körforgás. Soha nincs vége. Zsidó 9.27 szerint elrendelt dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután az ítélet. Egyszer meghalljanak. Jó, itt csak a meghalásról beszélnem, az életről, de hát hogy tud valaki egyszer meghalni, aki él százszor, meg ezerszer? Tehát ha egyszer halunk meg, akkor egyszer is éltünk. És milyen utána? Azután az ítélet. Jön egy pillanat, amikor valaki ítéletet fog mondani. Amikor számot kell adnunk azzal, ahogyan éltünk. És ez az ítélet, ez egy igazságos ítélet lesz. Mert Isten igazságos. És Sanyi beszélt róla, ugye nem, ő nem söpörheti be a bűnt, a hibákat a szőnyeg alá. Nem mondhatja azt, hogy ó, nem, hát elintézzük, erre nem nézünk. Ő igazságos. De ugyanakkor egy szerető Isten. Egy szerető Isten, aki szeretetben kifizette a mi bűneinknek az árát. És a szabad akarat miatt ezt el kell fogadnunk. Úgyhogy felelősséged van, döntened kell. Mert az ítélet igazságos. És a bűn, az ártó tetteknek a súlya, akármennyire is akarunk tőle megszabadulni, mindannyiunkat terhel. Ma saját erőből nem tudunk tőle megszabadulni. Tehát ha Isten ingyenes szeretetére nemet mondunk, akkor ez egy igazságos ítélet lesz. Aki nem fogadja el Istennek az ajándékát, az menthetetlenül elveszik. Viszont az előbb olvastuk, hogy mit mond Isten, hogy nem akarja, hogy egyetlen ember is elveszel, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. És mit tesz ingyen? Isten ingyen igazítja meg őket a kegyelméből, miután megváltotta Jézus Krisztus által. Tehát ez az ítélet, ha te Istennek a szeretetét elfogadod, akkor ez az ítélet egy kegyelemben levő ítélet lesz, egy szeretetben levő ítélet lesz, ahol a hibáidról senki nem fog tekinteni, mert a hibáinkat és a bűneinket Krisztus kifizette. Úgyhogy egy ámulatos szabadulásunk van. És talán abban érdemes belegondolnod még, hogyha ha esetleg a reinkarnáció körforgásába bízol, hogy csak egy filozófiai gondolatmenet, hogy rendben, én azt mondom, hogy nincs reinkarnáció. Én azt mondom, hogy Jézus Krisztusba kell hinni, és örök üdvösségünk van, örök életünk, mennyei helyekre lettünk ültve, Isten gyermekei lettünk, uralkodók, örök korok korainak uralkodói, egy ámulatos jövő vár ránk. Te meg azt mondod, hogy reinkarnációban hiszel, rendben, de abba gondolj bele, hogyha esetleg én tévedek, és neked van igazad, akkor én maximum újra próbálkozom. De abba gondolj bele, hogy ha mi van akkor, ha esetleg te tévedsz, és nekem van igazom, akkor te nagy bajban vagy. És még egyszer mondom, hogy itt nem az számít, hogy kinek van igaza. Ez nem arról szól, hogy neked van igazad, vagy nekem van igazam. Ez a dolog nem erről szól. Ez a dolog arról szól, az az, ami számít, hogy mi az igazság. És erről beszéltünk az előbb, a valóságról. Hogy olyan mértékben tudunk teljes életet élni, amilyen mértékben összhangban élünk a valósággal. És én csak arra kérlek, hogy állj meg egy pillanatra, és nézz körbe. Akard megtudni, hogy mi a valóság, mert az életünk múlik rajta. Én akkor kezdtem el keresni ezt megdöbbentően, pont a szientológia után. Amikor ugye múlt héten beszéltem, hogy több világképbe így belekaptam, és pont a szientológiánál esett le nekem az, hogy amikor összehasonlítottam a keresztény világképpel, és azt láttam, hogy ezek gyökeresen ellent mondanak egymásnak. Ha az egyikre hallgatok, a szientológiára, ami azt mondja, hogy dolgozzak magamon napról napra, hogy megjobbítsam magam, mert így lesz nyereségem, így fogok üdvözülni, jelentsen ez akármit, egy jobb életbe fogok visszajönni. Ha meg nem dolgozok magamon, nem auditálok, hanem ilyen naív módon hiszel, mint egy keresztény, akkor elkárhozol, akkor veszteséged lesz, akkor egy rosszabb életbe fogsz visszajönni. Hát én nem akarok veszteséged. Én nem akarok elkárhozni, jelentsen is ez bármit. A keresztény világkép meg azt mondta, hogy hinned kell Jézus Krisztusban. Ha naív módon dolgozol így magadon, és nem hiszel, elkárhozol. Ha hiszel, üdvözülsz, nyereséged lesz. Pont ellentétes. Ha az egyik irányba megyek, akkor ez történik, ha a másik irány, pont ellent mondanak egymásnak. Úgyhogy nem mindegy, hogy melyiket követem. Azt kell kiderítenem, hogy ki mond igazat. Fontos, hogy megtaláljuk az igazságot. Mert az élet, az életed múlik rajta. Jó, egy néhány olyan értékről szeretnék beszélni, ami egy néhány bibliai érték, és nem csak azt mondom, hogy bibliai érték, hanem olyan értékek, amit ha a Bibliába találunk, Biblia Isten szava az ember számára, ezek olyan értékek, ami Isten számára fontos. Ami Isten számára értékes. És itt egy néhány fogalomról is lesz szó. Olyan fogalmak, aminek a szientológiai gondolkodásmód egy egész más jelentést. Egy egész más jelentést tesz mögé. Az első ilyen az erkölcs. Az erkölcsnek a fogalma. A szientológiai gondolkodásmódban az erkölcs kicsit értékét veszíti, és az etika lép a helyére. Azt mondják, hogy különböző szintek vannak, legalul van az anarchia, aztán talán a diktatúra, utána az erkölcs, ami egy kicsit jobb ennél, az erkölcs, és az erkölcs fölött áll az etika. Az erkölcsre azt mondják, hogy az erkölcs az mindig egy társadalmi csoport normáinak való megfelelés. És ezáltal, hogy egy adott társadalmi csoport normáinak, szabályrendszerének, erkölcsi szabályrendszerének való megfelelés, mivel egy adott csoport, ezért változik, mert minden csoport, ugye más az erkölcse egy európai társadalomnak, más az erkölcse egy afrikai emberevő, benszülött társadalomnak, stb. Ez az erkölcs. És e fölött áll az etika, ami a józanész, és így mondják, a legtöbb jó a legtöbb dinamikám. Tehát azt kell tudni, hogy az etika az ugye az erkölcsi szabályrendszer egészéről szól. Ők mikor etikáról beszélnek, akkor valójában nem etikáról beszélnek, tehát ez fontos, hogy értsd, mert különben elmentek egymás mellett. Ez az, náluk is nagyon fontos a szótisztázás, az, hogy egy szónak a jelentéstartalmát értsd. Fontos, hogy értsd, hogy amikor egy szientológustól azt hallod, hogy etika, akkor ő valójában nem etikáról beszél, hanem statisztikai etikáról. Tehát ők az etikát úgy fogalmazzák meg, hogy a legtöbb jó a legtöbb dinamikán. Egy csoportban, az az etikus, ami a legtöbb mindenkinek jó. Tehát ha például utazunk együtt egy repülőgépen, 200-an vagy 300-an, és ott van egy terrorista, aki el akarja téríteni a gépet, és van nálad egy fegyver, és lelövöd a terroristát, tehát kvázi embert ölsz, megöltél egy embert, de megmentesz 250-et a repülőgépen, akkor ez egy etikus cselekedet volt, mert a legtöbb embernek ez jó volt. Ami a többségnek jó. Na most az erkölcsre, meg ugye azt mondják, hogy az mindig csak egy adott társadalmi csoportnak az értékrendszere. Az erkölcs azért csúszott náluk lejjebb, mert elveszítettek egy végső, végleges viszonyítási pontot. Elveszítették Istent. Elveszítették a Teremtőt. Azt, aki az egész világ mindenséget alkotta, teremtette, aki minden ismeretnek, minden tudásnak, minden hatalomnak, minden szeretetnek, jónak és rossznak ismeretében és tudásában van, ezt a végleges viszonyítási pontot elveszítették. És mivel nincs egy végső viszonyítási pont, ezért tényleg az van, hogy az én erkölcsöm, meg a te erkölcsöd. Hogy itt különbségek vannak. Elveszítették ezt. És nincs jobb, mint az, hogy a helyébe lépjen a statisztikai etika. Nincs jobb, mint a józanész. Nincs jobb megoldás, mint a józanész, a legtöbb jó a legtöbb dinamikán. Nincs jobb, mint az, hogy az a jó, ami a többségnek jó. Szavazzunk. Ismeritek ezt a rendszert, nem? Szavazunk. És egy ideig erre megyünk, egy ideig arra megyünk. Mert ki hol a többség? De ez egy kényszer megoldás, mert elveszítettük a végső viszonyítási pontot. Szükségünk van egy végső, végtelen viszonyítási pontra. És az ember, a Bibliában olvasod, a Teremtés könyvében, a Paradicsomban, a jó és gonosz tudásának a fája az erről szólt. A jó és gonosz tudásának a fájánál az ember viszlátot intett Istennek. Azt mondta a jó és gonosz tudásának a fájánál, hogy mától én vagyok az, aki tudni fogom, hogy mi a jó és mi a gonosz. Én vagyok az, aki eldöntöm, hogy mi jó és mi gonosz. És az ember önálló erkölcsi ítéletet hoz, Isten nélkül. Az ember önállóan dönti el, mi a jó és mi a rossz, anélkül, hogy Isten minden tudásának birtokába lenne. És Isten minden tudása nélkül nem tudunk megfelelő ítéletet hozni. És innentől kezdve ez az etika, amiről ők beszélnek, ez a statisztikai etika, ami a józanészről szól, ennek van egy óriási problémája az, hogy szubjektív. Mert más a józanész neked, meg más nekem. Más jó abban a csoportban, meg más jó ebben a csoportban. Vissza kell találnunk a végső viszonyítási ponthoz. Kell egy végtelen viszonyítási pont. Meg kell találnunk Istent. És meg kell találnunk azt, hogy mi az, amit ő mond arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Azt az erkölcsöt, ami objektív, ami nem egy-egy társadalmi rétegnek az erkölcse, hanem ami Istennek az erkölcse. Mi az, amire Isten mondja azt, hogy helyes? Mi az, amire ő mondja azt, hogy helytelen? Ehhez kell visszatalálnunk. Következő ilyen gondolat és fogalom az alázat. Az alázat a szientológiában nem más, mint egy alacsony érzelmi szint. És itt megint értened kell, hogy az alázat szó mögé egy egészen más jelentést tesznek, mint annak a szónak a valódi jelentése. Az alázat, mikor egy alázatról beszélnek a szientológiában, akkor valójában az alázatoskodó hozzáállásról beszélnek, egy meghunyászkodó jellemről. Egy olyan meghunyászkodó jellemről, aki saját akaratát mások akarata alá rendeli egy manipulatív céllal. És azt mondjuk beszélünk, hogy ez alacsony érzelmi állapot. De az alázat az nem egy alacsony érzelmi állapot. Az alázat az, azt gondolom, hogy a helyes önértékeléssel van kapcsolatban. Az az ideológia, amely szerint az alázat önmagunk alárendelése másoknak, mások értékeinek, ez teljességgel tévedésen alapul. Az alázatos ember pontosan annak és annyinak látja magát, mint amennyi. Nem tud, nem gondol, nem hisz magáról sem többet, sem kevesebbet, mint amennyit valójában él. Az alázat gyakorlatilag egyenlőséggel önmagunk és a magunkról kialakult én kép között. Tehát az alázat mindig a helyes önértékelésből táplálkozik. És a helyes önértékelésből. Sanyi beszélt erről, hogy Isten mit adott nekünk. Nem csak kegyelmet adott nekünk, hanem milyen helyre ültetett, hogy a gyermekei lettünk, hogy az örökösei lettünk. Én azt gondolom, hogy ha megfigyeled, igazán alázatos csak egy nagy ember tud lenni. Csak az tud alázatos lenni, aki igazán nagy. Aki tisztában van a saját értékeivel, és a saját értékei mellett, mind amellett, hogy látja saját értékeit, nem néz le másokat, hanem emellett látja a másikban is az értéket. Ez az alázat. Máté 11.29-ben Jézus Krisztus azt mondja, aki ugye Isten, a mindenható Isten, aki emberré lett. Micsoda alázat. A mindenható Isten, mennek és földnek a teremtője, aki mindennek az ura, aki a legnagyobb, a világmindenség fölött uralkodik, és a szeretet miatt látja az embert, a szeretet miatt, azért, hogy megmentse az embert, ott hagyja a mennyet, és eljön, és emberi formát vesz fel. Ez, azt hiszem, ez az alázat. És azt mondja Jézus, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Az alázatnak a gyümölcse a nyugalom. Az alázatnak a gyümölcse a nyugalom. Azt mondja Jézus, hogy aki a legnagyobb, az legyen mindannyiótoknak a szolgája. És Jézus Krisztus mit tett? Ott hagyta a mennyet, azt mondja, nem tekintette zsákmánnak, hogy ő Istennel egyenlő, és eljött értünk. Szolgai formát vett föl, emberré lett, és megmosta a tanítványok lábát, és szolgál felénk. És ezt teszi nap, mint nap. És azt mondja a Filippi 2.3-ban, hogy egymást különbnek tartsátok magatoknál. És szeretném jelezni, hogy ez nem egy alázatoskodó hozzáállás, ahol saját magadra egy hibás önképpel nézel, mert a Biblia az alázat az azt jelenti, hogy a saját igazságomat hajlandó vagyok föladni az objektív igazsággal szemben. Ha megismerem Isten igazságát, az objektív igazságot, hajlandó vagyok azt elfogadni a saját igazságommal szemben. És Isten, és az én képemet Istenből merítem, abból, hogy Isten hogyan gondolkozik rólam. És figyelj, és Isten értékesnek tart téged. Isten azt mondja, Jézus mondott egy példázatot, hogyha a jó pásztorról, ami ő a jó pásztor, hogyha egyetlen juha elvész, és 99 megvan, ő ott hagyja a 99-et azért, hogy elmenjen azért az egyért. És ezt nekünk nehéz fölfogni, Istennek a végtelen tulajdonságát, azt, hogy ő minden egyes emberrel egy személyes kapcsolatot akar. És nekünk ez fura, mert nem is értjük egy emberként azt, hogy hogy van az, hogy itt a világon ő nem a 7 milliárd embert látja. Egy masszaként, és egy személy az csak egy strigula. Nem, ő minden egyes embert ismer, ő téged ismer személyesen. És azt mondja ez a példázat, hogy ha egy bárány elvész, ott hagy mindent, és azért az egyére elmegy, hogy megkeresse és megtalálja. Isten azt mondja neked, hogy te fontos vagy neki. Te annyira fontos vagy neki, hogy az életét adja érted. Az életét adná azért, hogy megmentse a tiédet. És ezt meg is tettem el. És ez a példázat, ez erről beszél. Ez az egy juh, ez te vagy, ez az egy bárány. Ha mindenki, az egész emberiség alanyi jogon mehetne a mennybe. Mindenki sikerült, mindenki megjobbította magát, mindenki kifizette az ártó tetteit, és alanyi jogon, saját erőből mehetne a mennybe. És te vagy egyedül, az egyetlen, akinek ez nem sikerült. Aki el vagy veszve, aki kegyelemre szorul. Te vagy az egyetlen, akkor Isten, te érted. Eljött, és végigcsinálta mindezt, és vállalta a kereszthalált azért, hogy a te bűneid árát kifizesse, mert ugye ő igazságos, és nem lehet a bűnöket a szőnyeg alá söpörni, és azért, hogy neked ingyen ajándékba adhassa az örök életed. Istennek ez fontos. És úgyhogy az alázat az erről szól. Ki tud igazán alázatos lenni? Nem beszéltél már olyan emberrel, akinek egy magas pozícióban van, akinek egy magas rangja van, akinek tisztában van a saját értékével, egy nagy emberrel. És beszélsz vele, és ez az ember látja a te értékedet. És nem magaslóról beszél veled, hanem odafigyel rád. Látja az értéket, fontosnak tart. És fölemel téged. És beszélsz vele, és miután beszéltél vele, nem kevesebbnek, hanem többnek érzed magad. Volt már ilyen belészed? Ilyen bejelményed? Ezt ki tudja megtenni? Aki igazán nagy ember, egy értékes ember, beszélsz vele és fölemel téged. Mi az alázat, ha nem ez? Az a helyes önértékelés, ami tisztában a saját értékével és a másikkal. És Isten az, aki ezt teszi. Aki a világegyetemnek az ura, és aki szemében te fontos vagy és értékes vagy. A következő ilyen gondolat, ez a szeretet. Ahogy a szientológiai gondolkodásmódban, hogy az alázat egy érzelmi szint, egy alacsony érzelmi szint, a szeretet se sokkal több, az is egy érzelmi szint pusztán, egy érzelmi állapot, annyival jobb az alázatnál, hogy ez egy magas érzelmi állapot. Nem tudom, ha valakinek a szeretet az egy érzelmi állapot, ez egy szegény állapot, a szeretet csak egy érzelmi állapotot jelent. Hadd nyisson ki a Bibliát 1 Korintus 13-nál, ami a szeretetnek a definíciója. A szeretet meghatározása. Csak az, hogy a szeretet egy érzelmi állapota. És kérlek, ezt egy kicsit más szemszögből szeretném olvasni, mert ugye a Biblia azt mondja, hogy Isten maga a szeretet. És 1 Korintus 13 a szeretetről beszél. Azt mondja, a szeretet türelmes. A türelem az egy érzelmi állapot, vagy egy cselekvés. Egy hozzáállás. Egy cselekvés, nem? Most én szeretném, mivel tudjuk, hogy Isten maga a szeretet, én ezt szeretném újolvasni, hogy a szeretet szó helyére Isten szeretném beilleszteni. Mert ő maga a szeretet. Nem tudom, olvastad-e már így 1 Korintus 13-at. Isten türelmes. Jóságos, Isten nem irigykedik. Isten nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Jó, egy ilyen Istenünk van, aki ő maga a szeretet, és az ő szeretete nem egy szentimentális állapot, egy érzelmi állapot, hanem egy döntés az ember érdekében. A következő ilyen gondolat pedig a megbocsájtás. És azt hiszem, erről nem kell sokat beszélnem, csak ide be kéne illeszteni Sanyinak azt, amit fél órát beszélt a megbocsájtásról, mert ámulatos volt. A szientológiában a megbocsájtás helyét a jóvátétel veszi át. A megbocsájtás az egy ártó tett, nem bocsájthatsz meg valakinek, mert minden embernek a szellemi fejlődésében szüksége van ahhoz, hogy a saját ártó tetteit jóvá tegye. És ha te valakinek megbocsájtasz, akkor ezzel elnyomod őt, ez egy elnyomó tevékenység, egy elnyomó viselkedés, mert azzal, hogy megbocsájtasz, nem adsz lehetőséget a jóvátételre. Éppen ezért meg kell követelned a jóvátételt. Márk 11.25 azt mondja, hogy bocsáss meg, ha valaki ellen panaszod van. Itt voltál? Hallottad a Sanyit? Hallottad, hogy a miért bocsájtasz meg? Hallottad, hogy neked annyi ártótetted van, és annyi bűnöd van, hogy soha nem tudod kifizetni? Soha nem fogsz a végére érni? Ha összeraknánk egy csomagba, egy olyan hátizsákod lenne, ami alatt összerogynál, soha nem tudsz a végére érni? A saját hibáidat sem tudod megtörténté tenni. Neked is Isten megbocsájtására van szükséged. Neked is erre van szükséged. És Isten ezt megtette. És kifizette, és megbocsájtott neked, és a másik embernek is. Úgyhogy ezért meg kell bocsájtanunk. És ha ezeket látjuk, akkor én azon gondolkodtam csak el, hogy micsoda Istenünk van. Milyen Istenünk van, aki az igazság Istene, nem söpri be a hibákat, a bűnöket a szőnyeg alá, az igazsága meg kell követelje a jogot, de ugyanakkor a megbocsájtás Istene, az alázat Istene, aki otthagyta a mennyet, és eljött hozzánk azért, hogy minket megmentsen, minket elveszetteket, a szeretet Istene, és ő minden kegyelemnek az Istene. Ő a feltétel nélküli szeretetnek az Istene. 1 Korintus 13 erről szól. Arról a szeretetről, amit mi emberek nem ismerünk. A mi fogalmaink között a szeretet az vagy egy érzelem, egy érzelmi állapot, vagy egy pragmatizmus. Az, hogy hát szeretlek, mert a hasznomra vagy. Szeretlek, mert olyan gyönyörű vagy, mert olyan csodás vagy. Ahogy a Sanyi szokta mondani, mikor valaki udvarol és azt mondja, hogy szeretlek, akkor ez igazából azt jelenti, hogy téged választottalak ki arra a nemes feladatra, hogy egész életedben boldoggá tehetsz engem. Ez a mi szeretetünk, a mi fogalmaink szerint, ez a szeretet. És Istennél a Bibliában az Új Szövetség ugye görög nyelven íródott, és sokkal színesebb, mint a mi megfogalmazásunk. A görögben 4 szót is használ a szeretetre. 4 szót, és a magyar mind a 4-et szeretettel fordítja. És az egyik ilyen szó az agapé szeretet. Az a szeretet, ami csak Istenben van meg, ami Istenből fakad. Ez az a szeretet, ami nem a szeretet tárgya miatt szeret, hanem a szerető jelleméből fakadó szeretet. Tehát egy olyan szeretet, amit nem tudsz kiérdemelni, és nem tudod elszúrni se. Egy olyan szeretet, ami feltétel nélküli, ami nem azért szeret, amit te teszel, vagy ahogy viselkedsz, nem addig tart, amíg te megfelelően viselkedsz, hanem egy olyan szeretet, ami Isten jelleméből fakad, és feltétel nélküli. Egy olyan Istenünk van, aki hatalmas Isten, és alázatos. Aki hatalmas Isten, és én mindig, mikor így Isten hatalmáról gondolkozok, vagy ezt szeretném valahogy elképzelni, akkor mindig valahogy a csillagok jutnak az eszembe. És ez a hatalmas világmindenség, a galaxisok. Sok ezer csillagot látunk az égen. És a Biblia azt mondja, hogy az egek hirdetik Isten dicsőségét. És nem pár száz évvel ezelőtt katalogizálták a csillagokat, és néhány ezret számoltak meg belőle. És aztán kezdtünk távcsöveket építeni, Hubble űrteleszkópot fölküldeni az űrbe. És belenézünk a távcsövekbe, és kiderül, hogy egyik másik csillag, amit csillagnak hittünk, az nem is csillag, hanem egy galaxis. Egy galaxis, amiben milliárdnyi újabb csillag van. És a több ezer éves emberi történelem folytán senki nem látta ezeket. Én annyit gondolkoztam ezen, Isten miért teremtette ezeket? Miért teremtette galaxisok milliárdjait? Hát mire van szüksége az embernek, nem? Hát itt megvan a Föld, legyen nap, hold, egy-két csillag. Nem? De Isten gazdag. És Isten milliárdnyi csillagot és galaxist teremtett. Úgyhogy az egész emberi történelem nem látott belőle semmit. És Isten az idők kezdetén, ez a kép jött nekem, hogy Isten ott állt a teremtésnél, és azt mondta, hogy teremthetek ezer csillagot, az is szép. De az idők végén, az utolsó időkben, itt lesznek az emberek. Nagy lesz a tudás. És az idők végén fölküldik a Hubble űrteleszkópot. Azért, hogy belekémleljenek a világ mindenségbe. És azt akarom, hogy te ma, aki megnézed az Hubble űrteleszkóp által készített képet, és lásd, hogy ez nem egy-egy csillag, hanem galaxisok és csillagok milliárdjai, lásd, hogy én gazdag vagyok, hogy én dicsőséges vagyok. Úgyhogy az egek hirdetik Isten dicsőségét, és ez az Isten, ez a hatalmas Isten alázatos. Olyan alázatos, hogy az embernek szabad akaratot adott. Belegondoltál ebbe, hogy nem ural le? Szabad akaratot adott. Mondhatsz nemet még a mindenható Istennek is. És egy néhány fontos gondolat, és ezzel be is fogom fejezni, hogy belegondoltál abba, hogy az önmegváltás folyamatán helyett, tehát amikor küzdesz és egy hídon haladsz végig, Isten a megváltást és az örök életet ingyen adja. Belegondoltál abba, hogy ez egy filozófiai szükségszerűség? Nem kell elővennem a Bibliát, bár elővehetjük az apologetikát, ami jogi, történelmi, filozófiai, antropológiai, bibliográfiai bizonyítékok tízezreit sorakasztatja föl amellett, hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig igaz. Be lehet bizonyítani, de a Bibliát elő se kell vennünk. Filozófiai szükségszerűség, hogy Isten ingyen adja az örök életet és a megváltást. Egyszerűen nem tehetett mást, a jelleméből fakad. Hatalmas Isten, aki mindent meg tudott tenni, és ez az Isten szeret minket. És a szeretete miatt szabad akaratot adott az embernek. Belegondoltál ebbe, hogy micsoda méltóság? Az, hogy te még a mindenható Istennek is mondhatsz nemet. Miért adott szabad akaratot? A szeretete miatt. Mert a szeretet nem létezik a szabad akarat nélkül. Isten teremthetett volna robotokat. Teremthetett volna olyan gépet, olyan robotokat, olyan embereket, amiben beletölti az Istent szeretni és Istennek engedelmeskedni szoftvert. És egy nagyon steril világunk lett volna. Nem lenne ennyi gonoszság, nem lenne ennyi bűn, nem lenne ennyi hiba. De a szeretet nem létezik a szabad akarat nélkül. Próbálj meg oda menni a számítógépedhez, és van ez a képernyővédő, ami így zzz, megy jobbra-balra. És beleírhatsz ilyen szövegeket. Beírd be a képernyővédőbe. Reggel oda megyek a számítógépemhez, és beleírom, Péter, szeretlek téged. Másnap megyek, nézem a számítógépet, és ott áll a számítógépem, és Péter, szeretlek téged. Hú, ne megdobogtatta a szívemet. Persze, hogy nem, mert a szeretet nem működik szabad akarat nélkül. Isten nem rabszolgákat akart. Isten használ egy képet, a férj-feleség képét használja, amikor a kapcsolatunkról beszél. Többet az apa, fiú, fej, test, de az egyik kép, amit használ a férj és a feleségnek a képe. A szeretet nem működik a szabadság nélkül. Isten a teremtést úgy csinálta meg, hogy oda tette a jó és gonosz tudásának a fáját, amivel az ember kisétálhatott. Isten szereti az embert, és azt várta, hogy mi az ő szeretetét visszatükrözve önként, mondjuk önként fejezzük ki ezt a szeretetet. És a Biblia azt mondja, hogy ha valaki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Mi a szabad akaratunk miatt elhagytuk Istent. És elszúrtunk mindent. Nézz körül a világba, mindent, a bűn, az ártó tettek, mindent tönkretettek. És Isten azt mondja, hogy ha valaki tudna jót tenni, nem teszi, de nem teszi, bűne az annak. Na most Isten, figyeld a filozófiai gondolatmenetet, ha Isten, aki mindenható, aki mindenre képes, bármit meg tud tenni, akkor ő helyre tudja hozni a mi hibáinkat, amit mi szúrtunk el? Ha ő mindent meg tud tenni, akkor a mi hibáinkat is helyre tudja hozni. Mi képtelenek vagyunk, de ő helyre tudja. És azt mondja a Bibliában, ha valaki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Istennek nincs bűne. Ő kellett helyrehozza a mi hibánkat. Érted ezt? Szabad akaratot adott. Micsoda méltóság. A szeretete miatt szabad akaratot adott nekünk. Mi elszúrtunk mindent. És ő, mivel neki van hatalma, ő helyrehozott mindent. De nem tolhatja le a torkunkon a szabad akarat miatt. Bármit képes megtenni, a szeretete miatt kifizette minden tartozásunkat. Nem csak a tartozásunkat fizette ki, és az Efézusi levéllel ezzel tényleg az utolsó gondolathoz tartozik. Nem csak, hogy a tartozásunkat fizette ki, Efézus 1.13 azt mondja, ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, magyarul megmenekülésetek örömhírét, és hívők lettetek, hittetek benne, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zárólagával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Tudod, miért tette? A saját dicsőségének a magasztalására. Mert ő nagy, mert ő dicsőséges. És mit tett? Megváltott minket. Miután? Miután hallottuk az igazság igéjét, és hittünk benne. A szabad akarat miatt neked döntened kell. Isten mindent helyrehozott, mindent, de egyetlen felelősséged van, a döntés. Neked döntened kell a szabad akarat miatt. És az Efézus 2.4-et szeretném még felolvasni, hogy nem csak megmentett minket, nem csak megváltott, nem csak kifizette az adósságunkat, hanem, de Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, ajándékból van a megmenekülésetek, és vele együtt feltámasztatott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, most figyelj, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Nem csak megmentett, hanem a mennyeiek világába ültetett. Trónörökös lettél. A mindenható Isten gyermeke lettél. Az ujjadra húzta a pecsét gyűrűjét. Te vagy a szemefénye, a szeretetje, az örököse, aki a mennyeiek világába ülsz. Ő tette. Miért? Hogy az eljövendő korszakokban megmutassa kegyelmének mérhetetlen gazdagságát. Irántunk való jóságából. Krisztus Jézusban. Korszakok jönnek, amiben az angyalok és a mennyei lények ott fognak állni értetlenül, és azt fogják nézni, hogy nem értjük Isten kegyelmét. És mi ott leszünk, te ott leszel, és rád fognak nézni, és Isten kegyelmét és szeretetét fogják érteni. Ide ültetett minket Isten. Úgyhogy nem csak a tartozásunkat fizette ki, hanem egy ámulatos jövőt adott, de a szabad akarat miatt ez nem mindenki. Méltóságot adott, és neked dönteni kell. Ugye Efézus 1.13 azt mondja, hogy ő benne titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőké lettetek. Tehát a feltétel a hit. Miután döntöttél, miután hittél. És ez egy kicsit, ez a kép olyan, én ezt igazán akkor értettem meg, hogy mi az, amit Isten tett. Olvastam egy történetet, ami nagyon így a szívembe mart. Az Egyesült Államokban volt egyszer egy bírósági tárgyalás, egy bírósági per, amikor egy tinédzser lányt elítéltek egy gyorshajtás miatt. És ott volt a bíró, aki ítéletet hirdetett, kiszabta, hogy mennyi a büntetés, egy pénzbírság volt, és megvolt az ítélet. És miután az ítélet megszületett, és ezt a tinédzser lányt elítélték, a bíró lejött a bírói pulpitusról, levette a bírói palástot, odament és kifizette ezt a büntetést. És tudod, miért fizette ki? Mert az a tinédzser lány, akit elítélt, ez a saját lánya volt. A saját lánya volt. És mint bíró, aki az igazságot kellett szolgáltasson, a jog megkövetelte az ítéletet. De mint apa, a szeretete megkövetelte, hogy a lánya helyett kifizesse ezt a büntetést. És Isten ugyanezt tette velünk. Ugyanezt tette velünk. Mint bíró, a jognak igazságot kellett szolgáltasson, és ha nézed az emberiséget, a rengeteg ártó tettet, a rengeteg gonoszságot, milyen ítélet lehet, mint a halál. Ez az egyetlen jogos ítélet. És a szeretete és az alázata miatt emberré lett, meghalt, azért, hogy a jogot kifizethesse, és ezután az örök életet ingyen ajándékba adhassa. Mit akarsz te adni Istennek? Annak az Istennek, aki minden, aki a galaxisok milliárdjait tartja fönn. Mit akarsz? Hol akarod te jóvá tenni a hibáidat? Hol akarsz te áldozatokat hozni? És itt innentől nem mond igazat egyik vallás se. Még nagyon sok keresztény vallások is csúsztatnak, ahol azt mondják, hogy neked kell áldozatot hozni, ahol azt mondják, hogy neked kell megjobbítani magad. Mit akarsz vinni annak az Istennek, aki minden? Aki csillagok és galaxisok milliárdjai. A Biblia az egyetlen. Minden vallásban van valamilyen áldozat. Hol az önmegjobbítás, az auditálása, stb. Mindenhol van valami áldozat. A Biblia az egyetlen, ahol Isten hozza az áldozatot. Ahol Isten, a mindenható, teljes gazdagsággal bíró Isten hozza az áldozatot, és nekünk nem kell küzdenünk, csak elfogadni. Róma 10.13 azt mondja, hogy mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül. És János 3.16, ezzel szeretném befejezni, János 3.16 meséli el ezt, hogy Isten milyen áldozatot hozott a szeretete miatt az emberért. János 3.16 azt mondja, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy bárki, aki csak hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Micsoda szabadulás ez az ingyenes ajándék, amit csak el kell fogadnunk. Úgyhogy hála Istennek kicsit elcsúszva, de a végére értünk, és így végezetül én csak szeretnélek meghívni titeket, hogy imádkozzatok velem, és szeretnélek meghívni téged arra, hogy ha esetleg még ezt az ajándékot nem fogadtad el, akkor szeretnék adni egy lehetőséget erre, hogy ezt tedd meg. Mindenható Istenünk, itt állunk előtted, Uram, és fölismertük, hogy ennek a világnak, ennek a hihetetlen rendnek, ami van a világban, a galaxisok, csillagok, milliárdjai, ez nem a véletlen műve. Ennek van egy alkotója, van egy oka. Ez a hihetetlen rend, ami van ezen a földön, az ökológiai egyensúly. Ahogy a folyók folynak, és a tengerek mégse telnek meg. Hihetetlen körforgás, ez egy csoda. És kell legyen egy alkotó, kell legyen valaki, aki minden fölött áll, aki hihetetlen értelemmel, bölcsességgel, tudással, tisztasággal és szentséggel bír. Mindenható Isten, tudjuk, hogy te alkottad mindezt, hogy te igaz vagy, te szent vagy, és te vagy minden jónak és minden rossznak tudója. A te kezedben van az erkölcs, az etika. Te tudod, hogy mi a jó, és te szent vagy. Tudjuk, Uram, hogy te igazságosan fogsz ítélni. De azt is látjuk, Uram, hogy te szereteted miatt eljöttél erre a világra, eljöttél értünk, eljöttél értem. Láttad, hogy távol vagyunk, hogy elveszettek vagyunk, hogy a bűneink, az ártó tetteink miatt, a hibáink miatt elveszettek vagyunk, és nem hagytál magunkra, Uram, hanem értünk jöttél. Te alázatos voltál, emberré lettél, és eljöttél azért, mert egyetlen ember értékesebb, mint az egész világ. Egyetlen lélek értékesebb, mint az egész világ. Uram, és nem akarunk elmenni emellett, csak úgy, hogy nem veszünk róla tudomást. Csak szeretnénk megállni ezelőtt, Uram, és megköszönni neked, és ezt az ajándékot, amit te ingyen adsz, ezt el akarjuk fogadni. És ha még soha nem fogadtad el ezt az ajándékot, akkor mondd el most Istennek, ő itt van mindenhol, és hallja. Uram, fölismertem, Uram, hogy bűnös vagyok. Kérlek, bocsáss meg a bűneimet. Köszönöm, Uram, hogy te meghaltál, értem a kereszten. Köszönöm az Úr Jézus Krisztust, és én elfogadlak téged. Kérlek, gyere a szívembe, és adj nekem egy új életet. És ha elmondtad ezt az imát, akkor tudd, hogy örök életed van. És isteni álmulatos jövőt ad neked. Urunk, köszönjük azt, hogy te így hordozol minket napról napra a tenyerünkön, és kérek, vigyél az életben, és add nekünk a te szeretetedet minden nap. Az Úr Jézus Krisztus nevébe kértük. Amen.